Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Évforduló.
100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A jeles jubileum kapcsán közelebbről is megismerhetjük azokat az embereket, akik kulcs szerepet töltenek be az együttesben. 2021-ben a zenekar titkos szavazással az év zenekari művészévé választotta Sipkai Debora, hárfa művészt, ő nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Mikor döntötte el, hogy hárfával szeretne foglalkozni, ezen szeretne zenélni, hogy lesz egyáltalán valakiből hárfa művész?
Zenész családba születtem, édesanyám zongoratanárnő volt, és így kisgyerekkoromtól kezdve ebben nőttem föl, és úgy döntöttek a szüleim, hogy szeretnék, hogyha én is a zongorát választanám, mint hangszer, de őszintén szólva, én nekem annyira nem volt hozzá kedvem, és a zeneiskolában az egyik szolfés tanárnéném azt szerette volna, hogy azért menjek zenei pályára, de lehetne hangszert váltani, és tulajdonképpen hát ilyen szempontból teljesen véletlenül került a képbe a hárfa, és ezt 14 éves koromban kezdtem el ezt a hangszert, és az igazi lökés tulajdonképpen akkor ért, amikor zenekarba tudtam játszani 18 éves koromban. És ott viszont végérvényesen eldöntöttem, hogy na jó, akkor emellett maradok a hangszer mellett, a Zeneakadémia elvégzése után akkor megpróbálok majd egy szimfonikus zenekarnál munkát keresni és elhelyezkedni.
Ekkora plusz élményt jelentett az, hogy egy zenekarral együtt zenélhet hárfán, mint sem, hogy egymagában zenéljen? Vagy ez adta a pluszt?
Ez fantasztikus érzés volt. Debrecenben történt a Csokonai Színházban. Lehár Ferenc operettjét játszotta a zenekar. Kerestek egy kisegítő hárfást a Mosoly országába, és tulajdonképpen valahogy én keveredtem a közelben. Gyönyörű a zene tulajdonképpen. Abszolút, hát nehéz szólamot írt Lehár, azért azt hozzá kell tenni, de játszható, és hát ez egy olyan élmény, ami azelőtt még nem történt velem, és megláttam ezt az oldalát is, hogy nem csak a kamarazene vagy a szóló hangszer az, ami a hárfáról szól, hanem tulajdonképpen a zenekar. Lehet operett, opera vagy szimfonikus zenekari munka tulajdonképpen.
Nem magányos műfaj kicsit a hárfázás? Általában ugye egy hárfaművész szokott részt venni a koncerteken. Ez nem számít egy kicsit kívülállóbb műfajnak?
Én nem mondanám, sőt, hogyha mi zenekarunkat tekintjük, én amikor Kobayashi volt a főzeneigazgatónk, majd Kocsis Zoltán, nekem mind a kettőjükkel külön kapcsolatom volt, mert szóló hangszer, és nekik bármi kérésük volt, akkor ez mind személy szerint, tehát egy személyes szólamhoz szólt, és igenis nagyon, hát mind a kettőjüknél nagyon-nagyon fontos szerepe volt a hárfának, és mind a ketten maximálisan megkövetelték, hogy a legmagasabb színvonalon nyújtsam azt, amit nyújtani kell tulajdonképpen akármelyik zenekari műeljátszásakor.
Viszont ez akkor nagy felelősséggel is jár, azt gondolom.
Ez pontosan így van, igen. Szóval a felkészüléstől kezdve az, hogy az ember az első próbára már úgy érkezik meg, hogy nem csak a zenekari szólamot tudom, hanem az egész darab partitúrából felkészülve, többször meghallgatva, hogy ne érjen semmilyen meglepetés, illetve nem tud senki segíteni, mert mint szólamtársam, tehát én nekem abszolút pontosan kell tudnom, hogy mikor, mit kell játszani, és ha esetleg kísérő szólamot játszom, akkor melyik hangszert kell kísérni, ő mit játszik, szóval azért ez egy elég összetett dolog, de ez már nagyon szakmai.
Nagyon fiatalon került a zenekarhoz. Hogyha visszatekint az elmúlt időszakra, amit a zenekarnál töltött, van esetleg kedvenc koncertje, bár tudom, rengeteg van ezekből, de van-e mégis ilyen kiemelkedő élmény, ami akár sikeresebbnek érez egy kicsit a többinél, vagy valamiért egy ilyen szép emlék?
Igen, én 20 éves voltam, amikor a zenekarhoz kerültem, és mivel zeneakadémista harmadéves voltam, rögtön nem tudtam a teljes állást ellátni, így ösztöndíjas voltam, és 92-ben lettem én a mondjuk úgy a szólamvezető hárfaművész, és nagyon nehéz kiragadni egy-egy koncertet, de például a Kobayashi Kenichiroval eljátszottuk a Zeneakadémia nagy termében Drahos Béla fuvalaművész kollégám, partneremmel a Mozart fuvala hárfa versenyt. Ez nagyon nagy élmény volt. Majd Kocsis Zoltánnal a Debussy Pelleas és Melisande című operáját, amikor eljátszottuk, az is egy, tulajdonképpen annak az évadnak a legkiemelkedőbb produkciója volt. Vagy ide sorolhatnám, amikor a Wagner napokon mi játszottuk a Tristan és Isolda című operát. Hát az is olyan élményt nyújtott, hogy Szóval nagyon megható, de igazából, hogyha szeretnék egy olyan kedves emléket felidézni, akkor az egy picit hosszabb történet, de hogyha szabad, akkor ezt elmesélném.
Persze.
Ez a diótörő előadásokkal kapcsolatos. Mi a Budapesti Bábszínház közreműködésével játszottuk az előadásokat hosszú éveken keresztül, Kocsi Zoltán vezényletével, és ez mindig karácsony előtt egy olyan 4-5-6 előadás volt, és a második felvonásban szerepel a virágkeringő, ami egy hárfa kadenciával indul, és az alatt kb. 40 másodperc, tehát egy percnél rövidebb időre gondoljunk. Ez alatt mindenki ül a helyén, a karmester szintén ott áll csöndben, nem dirigál, nem vezényel, és egy alkalommal a Kocsi Zoltán a pultjára kihelyezett szaloncukrok közül választott egyet, amíg én játszottam, ő azt elfogyasztotta pont annyi idő alatt, és én miután végeztem, azonnal felnéztem a kontaktus, vagy valami pici reakció, hogy most tetszett, nem tetszett, vagy valami, hogy kapjak tőle visszajelzést. Annyi volt egyszerűen, hogy rám nézett, és oda dobott egy szaloncukrot. Úgyhogy ez igazából nagyon jól sült el, azt mondhatom, és ezután minden előadáson ez megtörtént, tehát eljátszottam a kadenciát, jött a szaloncukor. Viszont a sajnálatos halála után még játszottuk az előadást, és amikor ideértünk ehhez a részhez, akkor hát mindenki ül csöndbe, és nem történt semmi. És azt hiszem, hogy az utolsó előadáson, én nem tudtam róla, de a kollégáim összebeszéltek, és előadás előtt mindenki ki szaloncukrot, bombont elhelyezett egymásnak a pultjára meglepetésképp. Tehát mikor eljátszottam a kadenciát, egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy minden irányból záporoznak felém a szaloncukrok, koppant a hangszeren, az ölemben, körülöttem. Úgyhogy aki csak tudott, az mindenki megdobott egy szaloncukorral, körül egy ilyen 3 marékkal.
Hát ez igazán kedves és figyelmes részükről.
Igen.
Pont a kollégákra irányult volna a következő kérdésem, hogy milyennek éli meg a közösséget a zenekarban. Ugye nagyon széles spektrumon mozog a korosztály, mindenki egy kicsit máshogy áll a zenéhez, bár egy szakmát űznek, de ugye mindenkinek más hangszere van. Milyennek látja a társaságot?
Én azt gondolom, hogy nagyon összetartó társaság van itt a zenekarban mindenki. Hogyha szükség van rá, akkor segíti egymást, és tulajdonképpen most nehéz így megfogalmazni. Ez nem olyan, hogy bemegy az ember egy irodába, akkor ott reggel 8-tól délután 4-ig elvégzi a munkáját és hazamegy, hanem itt mindenki kíváncsi a másikra, korábban bejövünk, beszélgetünk. Természetesen egymásra kell hangolódni sokkal jobban, főleg azért, hogyha a vonósok együtt játszanak, a fúbósok együtt játszanak, tehát nekünk abszolút mindenkinek a rezdülését éreznünk kell, és ehhez hozzátartozik az, hogy valamennyire ismerjük is a másikat, úgyhogy ez elengedhetetlen, igen.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Hegyalja, geológián, szőlőfajtákon és persze a borokon túl csupa történelem. Ez a táj kuruc, labanc, csaták és háborúk, de Szapolyai János királlyá választásának szintere is volt. Nem messze fordították le először magyarra a Bibliát. Így születtek olyan történelmi nagyjaink, mint Kossuth. Komoly nemesi családoknak volt hegyalján birtoka, mint a Rákóciak, a Perényiek, a Garaiak, a Habsburgok, de Kazinczy Ferenc is itt dolgozott. Széphalmon találjuk a Magyar Nyelv Múzeumát, és noha 1920-tól ez a régió elvesztette felvidéki és erdélyi társadalmi bázisait, perifériára szorult, a századforduló után nem kímélték a nehézségek, valaha bizony Európa egyik legsűrűbben lakott területe volt. Nem véletlen, hogy királyok, cárok és pápák rajongták a tokai bort. Van történelmi látnivaló bőven Tokaj környékén. Regéci vár. A vár, ahol II. Rákóczi Ferenc gyerekként tanult. Majd a későbbi kuruc fegyverkezés egyik legfontosabb végvára is volt. A panoráma miatt mindenképpen érdemes tiszta időre időzíteni a látogatást. A várból csodás kilátást tárul elénk. Füzéri vár. Az egyik legősibb várunk történelme és hangulata is filmekbe kívánkozik. Magas orom sziklás csúcsán világítóan fehér erőd. Füzér igazi kuriózum. A tetőre felkaptatva, 170 méterre a falu fölé, garantáltan elgondolkozunk párszor, hogy tudtak egy ilyen extrém helyen megépíteni sok száz éve egy masszív erődítményt. A vár első említése 1264-ből való, de azt is tudjuk, hogy 1235 előtt királyi fennhatóság alá kerül. Feltehetően az abba nemzetségi Andronikus Zaránd építhette az 1200-as évek elején. Az évszázadok folyamán Füzér számos vándorfestőt ikletett meg, például Thomas Ender osztrák művészt is. Boldogkői vár. A Boldogkői vár folyamatos nyitvatartással várja az ide látogató vendégeket 10 és délután 3:30 között. Szépen ki lett építve a vár környéke, gond nélkül meg lehet közelíteni, kényelmes sétát tud tenni a környéken bármilyen korosztály. Mikor a tatárjárás után Béla király visszatért Magyarországra, Bodó 7 szekér aszal gyümölcsöt vitt neki, mindegyik bakján egy-egy tulajdon lányával. Hálája jeléül 4. Béla birtokot adott Bodónak, Aszaló és Bodolló községet, azzal a feltétellel, hogy 5 év alatt olyan várat kell építeni, amely megvédi a környéket. Az építkezés 7 év alatt be is fejeződött, és a király kérésére a lakodalmakat ott tartották. Az uralkodó Boldogkőnek keresztelte ezt a kis falut, így alakult Boldogkő története. Vizsolyi Biblia. Boldogkővár aljától csak egy ugrás a Hernád menti Vizsoly. A Károli Biblia, más néven Vizsolyi Biblia volt a legelső, teljesen magyar nyelvre fordított Biblia. Károli Gáspár, református esperes, gönci lelkész, és lelkész társai 1586-tól kezdték meg fordítását, mely 3 évig tartott. A 12. században épült templom és látogatóközpont egész évben látogatható. Sárospataki vár. A vár az 1250-es évek után épülhetett, mai napig a borvidék legszebben megmaradt és legnagyobb jelentőségű vára, amit mindenképp ajánlott megtekinteni. A jelenleg is megcsodálható várkastélyt 1534 körül építhette Perényi Péter, akihez a Mohácsi csata után kerülhetett a város. A középkori városközpontot körbeépítette bástyavárfal övvel. Az új rezidenciát annak délkeleti szegletében alakította ki. Sátoralja új helyi levéltár. Zemplén vármegye gazdag levéltári archívumát találjuk a Sátoralja új helyi városháza északi szárnyának emeletén. A Spek József asztalos mester által készített barokk, számozott szekrények hajlított fiókokkal hűen tükrözik a 18.-19. század divatját. Az 1754 és 68 között felépült intézmény eredetileg 2 termes volt. Mára összesen 14 teremben találhatók meg a zempléni települések, családok írásos anyagai, 1271-től a rendszerváltás koráig. Kossuth Lajos szülőháza Monokon. Ennek a bizonyos háznak északi udvari szobájában született Kossuth Lajos 1802. szeptember 19-én Monokon. Az épületben múzeum működik, mely Kossuth életpályájának indulását és az emigrációban eltöltött éveket mutatja be. A színes és igényes tárlat bővelkedik Kossuthoz kötődő tárgyakban, a családi bútordaraboktól a kormányzó elnöki díszkardig.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Los Angeles legnagyobb ingatlan befektetőjének örököse különös üzenetet kap. Kezdetben nem vesz róla tudomást, ám amikor egy újabb levél érkezik, kénytelen felbérelni egy nyomozót a szerettei biztonsága érdekében. Ő lehet a város legújabb gonosztevőjének kiszemeltje. Vajon mi köze a szörnyű bűncselekményekhez egy falba karcolt dobókockának? És ami a legfontosabb, mennyit ér egy gyermekként tett fogadalom? Kisújeskü, ez a címe Ludányi Bettina új regényének, amelyben az olvasó azonnal észreveszi, milyen nagy jelentőségük van a pszichológiai elemeknek. Erről is kérdezem a szerzőt, jól gondolom-e, hogy ez a könyveire általában jellemző?
Igen, abszolút jól gondolod, mindig valamilyen téma, leginkább pszichológiai lélektani téma köré épülnek így a regények. Az első könyv, amiben ez nagyon erős volt, az a Nyomodban volt, ott inkább egy szélsőségesebb témát választottam, ami a veszélyes személyiségek volt, de aztán a többi könyvemnél például megjelenik a függőségnek a lélektana, vagy épp a női létnek a kérdései, ugye mondjuk a festménybe zárt lelkekben van erről szó, a mögöttedben a manipulációnak a lélektanára épül, tehát hogy mindig olyan témát választok, ami egyrészt érdekes, de tulajdonképpen, hogyha jobban megnézzük, akkor ezek azért ott vannak a mindennapokban. Tehát, hogyha valaki elolvassa a könyvet, akkor nem csak egy ilyen szórakoztató irodalmat kap, hanem sok olyan dologról is olvashat, ami egyébként tudás átadás. Mert ugye ezeknek a pszichológiája, a lélektana, az mindig szakmai kutatásra épül.
Több szereplő esetében is jelentős kérdés, hogy mit kellett megélni a gyerekként, vagy megtapasztalnia, és az hogyan hat a felnőtt életére. Esen szó a nyomozóról. Mesélj róla, azt kérem, hogy hogyan alakult az ő figurája ki. Másrészt pedig, hogy nagyon fontos, hogy ő, ugye, amikor találkozunk vele ebben a regényben, akkor alkohol problémákkal küzd, ami úgy tűnik, mintha egy időszakos probléma lenne. Valamit fel kellene dolgozni, de nagyon nehéz neki.
Igen, így van. A nyomozónő karakterét én szerettem volna egy picit ember közelivé tenni. Ugye sokszor lehet találkozni könyvekben azzal, hogy bizonyos karakterek ilyen nagyon tökéletesnek tűnnek, és nekem is van ilyen karakterem, viszont őt szerettem volna tényleg ilyen emberinek megmutatni, mert ugye mindannyiunk életében vannak olyan dolgok, amik nagyon nem tökéletesek, és ugye az élet nem is erről szól. És ezt szerettem volna így az ő esetében leginkább középpontba állítani, hogy igenis vannak olyan dolgok, amikkel így megbirkózni nem biztos, hogy olyan könnyű. És igen, nyúlunk segítséghez, ki így, ki úgy, ugye, ahogy megjelenik egy másik karakternél a pszichológus, de mondjuk ő nem ezen az úton megy, hanem megpróbálja ezt így magában kezelni, de inkább ugye elfojtani, mint hogy ezt így megélje, és elengedje tulajdonképpen, és feldolgozza. És ő inkább az elfojtás felé megy, ahol ugye megjelenik az alkohol, mint egy olyan tényező, ami látszólag könnyít a dolgokon, de ez csak egy septapaszt.
Úgy építetted fel a könyvet, hogy több szálon fut. Van benne egy régi szál, egy kisfiú és egy hozzá kapcsolódó kis barátnője gyerekkorát látjuk. Azt gondolhatnánk, hogy ez a kisfiú ez mindent megkap, mert hát egy gazdag család egyetlen gyermeke.
Ez a rész egyébként kulcsfontosságú így a történet szempontjából, nem csak a történet szempontjából, hanem lélektani szempontból is. Tehát sok olyan szófordulat, mondat van ezekben a részekben, amiket a való életben is hallhatunk, akár visszaemlékszünk, hogy gyermekként hallhattuk, vagy akár szülőként is magunkra ismerhetünk, vagy akár mi is szoktunk ilyesmit mondani a gyermekeknek. A teljesítmény, a tanulás, tehát hogy ugye főleg most, hogy mennyire le vannak ugye terhelve a gyerkőcök, és ezeket szerettem volna egy picit megjeleníteni a regényben, azért is, hogy gondolatindító legyen, és ugye nagyon sokszor nem tudjuk, hogy egy-egy elejtett mondatnak ugye milyen hatása mondja. Itt is van egy olyan rész, ahol ki is mondják a gyereknek, hogy ő mindent megkap, és hogy tényleg tele van a szoba játékokkal, de hogy ugye ő nem erre vágyik, hanem sokkal inkább arra a minőségi szeretetre vagy törődésre, amit mondjuk nem tud úgy megkapni, főleg ugye a szülőtől, úgyhogy egyébként az egyik szülője nem is volt az élete része, a másik szülője meg ugye inkább a munkába temetkezett.
Még nem is esett szó erről a nagyon vonzó felnőtt férfiról, erről a milliómosról, aki lényegében azt mondhatnánk, hogy az élet császára bármit megtehet, de hát azért vannak gondjai. Ő ez a kisfiú, aki annó a kis barátnőjével vészelte át ezeket a családi viharokat, vagy hát a nehézségeket. Ez a kisujjeskü. Tehát mire kötelezi az embert egy ilyen gyerekkorban kialakult szerződés?
Ez elég összetett így a regényben is, hiszen ők egymás menedékei voltak tulajdonképpen, és az a kisujjeskü, amivel kezdődik ugye maga az egész történet, ugye egy nagyon jelentőségteljes pillanat a gyerekek életében, és tényleg végig kíséri utána gyakorlatilag a fél életüket. Viszont azért mondom, hogy összetett, mert ez egy kétrészes történet, ugye a kisujjeskü az első rész, és úgy zárul az első rész, hogy azt gondoljuk, hogy nagyon sok mindenre fény derült, de valójában itt azért a második rész fogja megmutatni, hogy nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy gondoltuk, és hogy nem biztos, hogy minden annyira egyértelmű, és hogy mi is valójában ez a kisujjeskü, és hogy milyen keretei is vannak ennek a szövetségnek, vagy mit is áldozunk fel. Tehát erre a kérdésre ilyen szempontból egy picit nehéz válaszolni, mert nem akarom lenőni a poént, meg hát ugye itt a második rész is azért kelleni fog ahhoz, hogy itt tényleg a teljes kép összeálljon.
A történetben ez egy fontos elem, hogy ez a milliómos férfi behúzódik egy bünténybe, mert hogy megzsarolják, és így kerül kapcsolatba a nyomozónővel. Nem tudom, hogy mennyit lehet még erről elárulni, elárulni, szóval, hogy kettejük kapcsolata is érdekesen alakul, és közben van valaki, aki után erősen nyomoznak a városban.
Igen, és hogyha egy picit kitérünk így a történet fonalára, ugye, ahogy korábban is mondtad, hogy három szereplő szemszögéből ismerhetjük meg a történetet, és ugye vannak pluszban a visszaemlékezések, és ugye egyik a nyomozónő, a másik a milliárdos, és ugye van a gyilkos, és az ő szemszögükön keresztül megyünk végig a történeten. És igen, alapvetően ott találkozik ugye a két főszereplőnek, tehát gondolok itt a milliárdosra és a nyomozó nőre. Ott fut össze a két szál, hogy jön ez a zsaroló levél, és jön ez a zsarolás, és ugye a milliárdos próbál ebből kiutat találni, viszont nem bízik a rendőrségben, és itt nem is feltétlenül a kompetenciák miatt, hanem mert ugye a leterhelhetőség, és hát ő ugye megteheti, hogy fogad egy magánnyomozót, megteheti, hogy erre többet áldoz, és mivel ugye a nyomozónőnek éppen van egy kis szabad ideje, hogy így fogalmazzak, nem akarom lelőni itt a poént, így tulajdonképpen ez kezdi el őket összekötni, és hát ugye arról is van szó, hogy benne a nyomozónő szemszögében, hogy ki hogyan tud reagálni egy ilyen nagyon extrán stresszes helyzetben, amikor ilyesmivel találkozik.
Ludányi Bettinával beszélgettem Kis újeskü című regényéről, ami az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.